Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Együtt a Szinodális úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt Szombathelyen Szabó Gábor önkéntesünk, Budapesten pedig Szállás György gondoskodik. Köszönöm a munkájukat! A műsor ide alatt betelefonálhatnak a stúdióba, amennyiben választ várnak a riport Alanytól, mindjárt mondom, hogy ki lesz ő. Erre a telefonszámra telefonálhatnak be, 061-99-4-3-2-es. Még egyszer mondom, 061 999-4-4-3-2. Itt szól a stúdióban ez a telefon. Szeretném ennek a műsornak a címét együtt a szinodális úton újra és újra értelmezni, mert nagyon fontos, hogy a szinodális beszélgetések vallási életünk szerves részei legyenek, hiszen abban Ferenc pápa tanítása szerint a hitből fakadó éles tapasztalatok átadása által Isten lelke szólal meg. A katolikus egyház egyre inkább felismeri, a szinodalitás Isten egész népének az útja kell, hogy legyen, ezért a szinodusi folyamat már nem csak a püspököknek a gyűlése, hanem az összes hívőnek a közös útja, amelyben mindenkinek fontos szerepe van. Mi korábban a szinodusok olyan témákat vizsgáltak, mint például az evangelizáció, a család, a fiatalok. A jelenlegi szinodusi folyamatnak a célja, hogy Isten egész népe meghallgattassék, mit üzen a Szentlélek az egyháznak. Ön is, kedves Mária Rádió hallgató, megszólítva érezze magát, hogyha a témához gondolata van, kérdése van, akkor közölje velünk, mondja meg. Ferenc pápa így fogalmazott, a szinodus lehetőséget kínál arra, hogy a meghallgatás egyházává váljék, hogy kilépjünk a megszokott életritmusunkból, hogy félretegyük lelkipásztori gondjainkat, hogy megálljunk és figyelmesen hallgassunk. 14. Leó pápa pedig hangsúlyozta, hogy a szinodális út az egyház megújulásának az útja, amelyben az egyház közösség tagjai együtt hallgatják meg a Szentlélek sugallatait, hogy közösen találjanak új utakat az evangélium hirdetésére. Új optikából látni a világot, az embereket, a történéseket. Ma ismét egy ilyen szinodális útat járunk, ugyancsak Várallai Luca jogásszal, azzal, akivel ma két hete is megtettük ezt az utat, hogy miért, az mindjárt ki fog derülni. Ugyanis Lucával ma két hete beszélgettem ugyanebben a műsorban, ám közben érkeztek hallgatói kérdések, nem is kevés, és kértem Lucát, hogy ezen a hétfő estén jöjjön ismét a Mária Rádió stúdiójába, és válaszolja meg a kedves hallgatók által beküldött kérdéseket. Luca, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójából.
Köszöntök szeretettel mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek újra.
Én megörülök, hogy itt vagy. Szent Jakab útjáról, spanyol nevén Camino de Santiago-ról van lesz szó, amit te végigjártál. Ezt az utat rövidítve El Camino-nak is nevezik, amely ősi-régi zarándokút. A mai út Spanyolország Galícia tartományának legnagyobb városába, Santiago de Compostela-ba vezet. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban van eltemetve idősebb Szent Jakab apostol. A történelem tanúsága szerint, vagy legalábbis a ránk maradt adatok szerint, Szent Jakab apostol holttestét haló hajó hozták Jeruzsálemből az ottani keresztény üldözések előtt Észak-Spanyolországba, és itt temették el Santiago de Compostela-ba. Ez is ismeretes, hogy az zarándokút jelvénye a fésűskagyló, amelyet az út mentén mindenütt meg lehet találni, sőt az zarándokok ki is tűzik, hogy ők jelezzék a ott lévő emberek számára, akiket találkoznak, hogy ők nem közönséges turisták, hanem zarándokok, Isten útján járnak. Az ismeretes az is, hogy Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb úti célja. Nos, ezt az utat járta végig, legalábbis annak egy szakaszát, a portugáliai szakasz, Luca, akivel most beszélgetünk. Ő hozzá érkeztek a kérdések, és Luca, örülök, hogy válaszolsz ezekre a kérdésekre, amelyek többnyire praktikus, gyakorlati kérdések lesznek. Első kérdés. Milyen tanácsokat adnál annak, aki a te tapasztalataid figyelembevételével, aki szeretné végigjárni az utat? Csak úgy általánosságban, mert részleteiben több mindenről lesz majd szó.
Köszönöm szépen először is a kérdéseket. Az első, amire így először asszociálok, talán az, hogy mindenki a saját tempójában induljon el, és folytassa az útját. Ez azért nagyon fontos, mert az út során nagyon sokszor eszembe jutott nekem is, hogy valami miatt nekem ezt mindenképpen végig kell járnom, és mindenképpen abban a tempóban, ami nagyon sok ember számára ismeretes. Ez így nagyjából ez az út, ez a 282 kilométeres portugál út, ez olyan 10-12 nap alatt teljesíthető, hogyha valaki 25-30 kilométert tesz meg egy nap. Ez azért elég embert próbáló, én úgy gondolom, és nagyon sokan ez alatt a 10-12 nap alatt teszik ezt meg, vagy azért, mert ezt szokták ajánlani, hogy például, hogyha valaki az El Camino-n végig szeretne menni, de nincsen lehetősége mondjuk a francia útra, vagy a primitívóra menni, amelyek sokkal hosszabbak és nehezebbek, akkor mondjuk egy 5-10 napos szabadsággal ez abszolválható. Nekem viszont sok időm volt, és ezért is nagyon sokszor az volt a fejemben, hogy én nem fogok sietni mindenáron, és nem fogom követni más tempóját, mert ahogy az élet is, egy ilyen út is pontosan erről szól, hogy a saját határainkat próbáljuk meg felállítani, és a saját határainkat próbáljuk meg mozgatni.
És ne feszegetni.
Így van. Ez az egyik. A másik, ami eszembe jutott, az pedig a dokumentáció. Én nagyon sokszor próbáltam úgy naplót írni az út során, hogy beiktattam bizonyos időközönként egy-egy szünetet, és akkor elgondolkodtam, ettem egy kekszet, vagy ittam, vagy relaxáltam, és akkor dokumentáltam, hogy én most hol tartok, hol vagyok, mit csinálok, milyen nap van, kikkel találkoztam. És ez így sokkal könnyebb, mint hogyha elmennénk, és akkor egy idő után nem emlékeznénk arra, hogy mi történt. Én hajlamos vagyok azért sokat felejteni. Ezért is gondoltam, hogyha nyilván képekkel vagy írott szóval ezt rögzítem, akkor sokkal könnyebb lesz utána visszaemlékezni.
Élményeidet is leírtad, vagy csak az eseményeket? Tehát ami belül zajlott.
Ez egy nagyon jó kérdés azért, mert van, aki nyilván csak az élményeit írja le mondjuk a naplójában, de egy napló pont erről szól, hogy olyanokat is írunk bele, ami nem feltétlenül az élményhez kapcsolódik, hanem egy érzet, egy érzés. Úgyhogy én abban a hármasban gondolkodtam, hogy egy érzést, a helyszínt, illetve egy élményt írtam le. És ezt a hármat megpróbáltam így keretbe foglalni, és így tudtam visszagondolni bizonyos napokra, hogy á, igen, most itt vagyok. De hogy 3 nappal ezelőtt viszont itt voltam, és ez történt. Próbáltam ilyen összefüggéseket is keresni, próbáltam még jobban visszagondolni ezekre a napokra. Volt olyan nap, amikor nagyon nehéz volt, viszont 3 nap múlva meg már csak így nevettem rajta. Ezért is nagyon fontos, hogy az ember ezt így tisztázza magában.
A következő kérdés összetett, így hangzik. Hogyan készüljön fel erre az útra valaki lelkiekben és fizikai erődétben itthon, És a második része, hogy a felkészülő és az utazás megkezdése előtt legalább mennyi idővel kezdje meg?
Ezt a kérdést nagyon sokszor megkaptam, és őszinte leszek. Én fizikailag, akkor kezdem a fizikai felkészüléssel, én fizikailag úgy készültem fel, hogy hát sehogy. Ahhoz képest, ami várt rám.
Vagyis nem edzettél például?
Nem. Tényleg én megpróbáltam magamra erőltetni azt, hogy én Budapesten élek, de egyébként próbálkoztam vele, hogy akkor most egyik nap elmegyek túrázni a Dunakanyarba, vagy hasonlók, vagy a kék túravonalat megcsinálom, vagy annak egy szakaszát. Ezt nagyon sokan csinálják egyébként, és a magyar El Camino út, ami érinti egyébként Tihanyt is, tehát egy kiváló lehetőség arra, hogy valaki ezt így felfedezze. De én őszinte leszek, én nem készültem fizikailag. Én jogáztam egyébként egy ideig, viszont így fizikailag kifejezetten az El Camino-ra nem készültem. Az biztos, hogy az előtte lévő napokban házi munkát végeztem, arra nagyon emlékszem, és sokat aludtam, sokat pihentem. Testileg egyébként még annyit tennék hozzá, hogy vitaminpótlás, a rendes, egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, az viszont az az első volt. Tehát nekem amúgy is ételérzékenységem miatt fontos volt az, hogy ne már eleve az immunrendszerem legrosszabb állapotában kerüljek oda, úgyhogy a táplálkozás és a pihenés az nagyon fontos előtte. Egy ilyen 5 nappal tudatosan rákészültem arra, hogy mondjuk este maximum 10 órakor lefekszem, és felkelek 6-7 órakor reggel. Mert ezt majd lehet, hogy egy következő kérdésben is megkapom, nem vagyok benne biztos, de az mindenképpen egy jó tipp, hogy korán induljon el az ember
már amikor
az El Caminón, így van.
Igen.
Ennek vannak buktatói is, mert
a
ha nem alusz...
A mit jelent órában?
Én 7 órakor indultam el úgy átlagban. Volt, amikor reggel 6 órakor, volt, amikor reggel 8-kor, és volt, amikor reggel 10-kor. Mindegyiknek megvolt a miértje, de a legjobb időpont az a 6-7 óra volt.
És általában többi zarándok, akik is ekkor indulnak el a szálláshelyekről?
A 7 óra volt az, ami a meghatározó volt, ugyanis van olyan zarándokhely, ahol 7 órakor már el kell hagyni a szállást. Van, ahol sokkal tovább kitolódik ez az időpont, viszont voltak olyanok is, akik reggel 5 órakor hagyták el, és akkor az szokott ilyen konfliktusokat okozni, hogy a nagy zarándok szálláson, ahol 20 ember van egy ilyen teremben, ott 5 órakor elkezd matatni a fiatal 20 éves, általában a fiatal 20 évesek, vagy az idősebb korosztály volt, akik az reggel 5 órás kezdésnek nekiálltak. Az kicsit bosszantó tud lenni, de ezért is mondtam azt így jó tanácsnak az elején, hogy mindenki a saját tempójában induljon el és menjen. Ha neki 5 órakor volt szükséges, akkor persze, én ezt is megértem, de nekem ez a 7 óra volt átlagban, ami a leginkább.
Térjünk vissza a felkészülésre. Lelkiekben hogyan készültél fel? Mert ugye fizikairól volt szó, de most a lelki is kérdésben benne van.
Én mindenkinek tudom ajánlani a naplózást, tehát ez nem egy ilyen amerikai filmbe illő tipp, vagy egy ilyen kislányos kis tipp, hanem tényleg nagyon fontos az, hogy az ember rögzítse a gondolatait, ami benne van. Mert vannak olyan gondolatok, amiket másnak, vagy maximum csak a Jóistennel osztunk meg.
Most nem is erre gondoltam, igen. Ezt már említetted a naplózás, hanem például Isten kapcsolat elmélyülése, az útnak a tanulmányozása, tehát szellemiekben és lelkiekben hogyan hangoltad rá magadat az útra?
Én elmentem a legközelebbi templomba, ahova járok egyébként, és ott a kisebbik kápolnába töltöttem el egy ilyen szentségimádás után egy fél órát, és ott vettem az egyik ilyen kis kosárkából, ahol bibliai idézeteket szoktak a kisgyerekek egyébként bedobálni. Ott vettem egy ilyen kis idézetet, és ezt magammal vittem egyébként a Kaminóra, és az egy hívószó volt nekem, és ez egy
emlékszel kabala. Emlékszel az idézetre?
Valami olyasmi volt egyébként korintusiakhoz írt levélből, hogy Istenhez visszatérsz, vagy jó Istenhez visszatérsz, vagy valami ilyesmi, és azt teljesen át tudtam akkor érezni, hogy nekem most itt erősebb lesz a kapcsolatom a jó Istennel.
No, ez nagyszerű.
Igen.
Lépjünk egy kicsit tovább. Nyelvtudás. Idegen föld, más nyelven beszélnek, nyilván dialektusban, mikor az ember megtanulja is valami nyelvórán, de hát ezért helyi emberek másképpen beszélnek. Ezen kívül sokféle ember van ott, akik a világ különböző pontjairól zarándokolnak az úton, és mindegyik is tanulja a spanyol nyelvet, vagy pedig saját nyelvén beszél. Hogyan tudtatok igazán jól kommunikálni?
A portugál szakaszon jellemzően a spanyolok jobban beszélnek egyébként angolul. Ugye, mivel világnyelvről beszélünk, általában angol volt a közvetítő nyelv, viszont a portugál részem, tehát Portugáliában ott nehezebben lehetett szót érteni, különösen az ilyen kisebb falvakban. Ott, megmondom őszintén, hogyha valaki szólt hozzám mondjuk egy kisebb ilyen kis élelmiszerboltban, egy portugál hölgy vagy portugál férfi, akkor általában portugálul szólt hozzám, és én jeleztem, hogy én nem tudok portugálul, és akkor valahogy kiaktivitíztük. Tehát, hogyha valamiben így nem értettük egymást, akkor valahogy így rávezettük a másikat. Nyilván, ahol a szállásadó vagy a környező személyek tudtak angolul, akkor angolul kommunikáltunk. De ilyen kisebb falvakban ott azért nem igazán beszélnek angolul, és akkor muszáj volt a gesztikulációval kifejezni magunkat, vagy esetleg volt egy olyan társam, aki mondjuk beszélt spanyolul, és akkor azt viszont értették a portugálok. Általában így értik a portugálok a spanyolt, a spanyolok pedig a portugált, úgyhogy ha volt velem valaki, aki mondjuk portugálul tudott, vagy spanyol, akkor úgy szót értettünk. Spanyolul egy minimálisan megértem én is, de a portugál az egy nehezebb nyelv, úgyhogy az kevésbé.
Ha már itt tartunk ennél a témánál, nem érezted magadat magányosnak, egyedülinek? Mert egyedül menti erre az útra.
Igen, igen. Egyáltalán nem. Az, hogy egyedül van valaki, és magányos, az egyáltalán nem ugyanaz. Én sokszor éreztem azt, hogy igen, akkor ezt most egyedül meg kell oldanom. Előző adásban is említettem, hogy voltak ilyen helyzetek, viszont mindig tudtam támaszkodni a jó Istenre, meg hát magamra is, tehát azért...
Mert akkor mondtad azt, hogy jó társa vagy saját magadnak.
Igen. Én úgy gondolom, hogy főleg most így a Camino után, ami így megerősített, hogy sok helyzetből így jól jöttem ki, pedig akkor azt gondoltam, hogy ez így nem jó, hogy ezt így nem fogom tudni megoldani. De hát volt egy kis erőm és hitem, és sikerült.
Na, gratulálok, nagyszerű, de most következő kérdés. Amikor az ember elindul, mielőtt elindul, összeszámolja, mi mindent kell magával vinni.
Igen.
De milyen felszereléseket vittél magaddal, ami fontos?
Hát magamat mindenképpen. Magamat mindenképpen.
Mert ugye naponta váltásra érnem, amit nem vihettél magadon, nem. Mert akkor utánfutó kellett volna.
Így van. Hölgyeknél kifejezetten fontos, hogy minden eshetőségre van egy szett ruha, de ez nem az El Caminón kell, hogy megtörténjen. Én körülbelül, most, hogyha így darabszámra mondjuk, 3 váltás ruhát vittem. Fehér nemű, gatya, és mindegyik persze ilyen túra cucc volt gyakorlatilag. Úgy készültem fel, hogy tényleg csak maximum ennyi fog beleférni a táskámban, egy 30 literes túrazsákot vittem, és az nem a legnagyobb. Tehát, hogy mindenki így nézett egy kicsit így a társaim, így a Caminón, hogy De tényleg ekkora táskával indultál el?
Túl nagynak, mint látták?
Kicsinek.
Volna? Kicsinek.
Igen, de én ezt pontosan kiszámoltam. Nyilván vittem a tisztálkodó eszközöket, fürdőlepedőt. Most nem akarok reklámozni semmilyen boltot, de nagyjából mindenki el tudja képzelni, hogy ezek honnan szerezhetőek be. És hát nyilván a zokni, stb. És nagyon fontos például az, hogy a súrtódás miatt ugye nagyon sok vízholyag keletkezhet így a bőrfelületeken, kifejezetten a lábon.
Volt ebben részed?
Természetesen.
Igen, és akkor valamiféle gyógyító eszközöket is vittél.
Igen, hát be kell kenni nyilvánvalóan ilyenkor a lábat, és én minden reggel úgy kezdtem, hogy két réteg zokni, ez nagyon fontos, ez egy nagyon jó tipp, tehát két réteg zokni, és alatta be kell kenni vazelinnel vagy hasonló krémmel a lábunkat, és akkor elkerülhető ez. Viszont volt olyan nap, amikor sajnos ennek ellenére is viszonyagos lett a lábam, mert esett az eső, és az 5 centi víz, ami a lábamban volt, az hát sajnos viszonyagot okozott, tehát hogy az elkerülhetetlen volt.
Azt jelenti, hogy a cipő pillanatok alatt átázott.
Így van, így van.
És akkor abban az átázott cipőbe totyogtál tovább.
Így van, így van. Ezért is vittem magammal egyébként eső kabátot nyilván, meg olyan eső ruházatot, eső, hát ilyen túra nadrágot. Igazából tényleg ilyen műanyag, nylon első túra ruházatot, ami azért megvédett. Megvittem baseball sapkát, és akkor az pedig a nap ellen védett, meg lányoknak jó, hogy egy kicsit azért a hajukat így el tudja takarni. Praktikusságból azért nyilván az ilyen raktapaszokból sem volt hiány.
Na, akartam is kérdezni kötszereket.
Így van, vittem mindenféle krémet a lábamnak, ugye nekem volt azért egy olyan szakasz, amin húztam a lábamat, kell egy gyulladáscsökkentőt kennem azért a térdemre, meg a bokámra, meg az akilleszínamra, nem volt megfelelő a cipő egy ideig, és utána így bejárattam, és jó volt, és aztán rá is jöttem, hogy miért. Ugye a terhelés az máshogy alakult ki, és emiatt az akilleszínamban volt egy ilyen gyulladás kb. Egy hétig, és amikor hazaértem, akkor múlt el teljesen.
Volt-e olyan cucc, amit magaddal vittél, de aztán nem is volt rá szükséged?
Most ellentmondásba kerültem, mert egyébként rengeteg vízholyag tapaszt vittem, ez ugye egy külön tapaszfajta, nem olyan, mint a hagyományos, viszont rengeteg megmaradt. Én nem sokat használtam belőle, mert a végén már annyira nem érdekelt, megmondom őszintén, mert mindig lejött, és mindig zavart, és inkább kentem rá hámosítót éjjel, és akkor becsavartam a lábamat, vagy valami ilyesmi. Tehát rengeteg vízholyag tapaszom megmaradt. Azt bánom, hogy ennyit raktam. Ott is lehetett volna venni, természetesen sokkal drágább, mint itthon, de azért vittem. Amit még egyébként a hálózsákom az egy viszonylag nagyobb helyet foglalt, az is nagyon fontos a hálózsák, ugyanis vannak olyan szállások, ahol csak egy lepedőt adnak, egy ilyen fura, textiles, műanyagos anyagú ilyen lepedőszerűséget.
Takarónak, vagy pedig?
Nem, csak lepedőnek, és azt rá kell húzni erre a szinte szilikon ágyra, vagy nem is tudom, voltak ilyen zarándokhelyek, illetve a párnára is ugyanezt az anyagot lehetett ráhúzni. Tehát, hogy kicsit azért még lehetne a kaminón így fenntarthatósági szempontból így javítani. Én nekem ez a része nem tetszett egyébként, de nem ez volt az elsődleges. De ugye, mivel én októberben mentem, és áthajlott ugye novemberbe, azért már kezd hideg lenni még azon az éghajlaton is. Ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen hálózsákot valaki beszerezzen, tehát azt mindenképpen vinni kell. Van, aki egész kempingszettel érkezik a kaminóra, mert vannak olyanok, akik vadkempingeznek, tehát nem zarándok szálláson
ez
szállnak
meg. Ez ott megengedett?
Vannak kifejezetten ilyen kemping helyek, igen. A vadkempingezés Portugáliában bizonyos helyeken viszont tilos, De a legtöbb helyen amúgy megengedett. Spanyolországban egyébként elég kedvezőek ezek a szabályok, Portugáliában kevésbé, azt tudom.
Zarándokszállások. Le kellett foglalni előre, vagy csak úgy beállítottál, hogy itt vagyok?
Volt mind a kettő. Mind a kettőben volt részem, ugyanis volt egy olyan nap, amikor, sőt, hát nem egy olyan nap volt, rengeteg olyan nap volt, amikor nem tudtam, hogy hol fogok kikötni és megállni. De rájöttem, hogy a saját nyugalmam érdekében inkább megtervezem akkor. Hogy akkor ma inkább csak 15 kilométert megyek, és akkor megállok Via del Condéba, vagy nem tudom. Az annyit tesz, hogy egyébként vagy egy bizonyos applikáción keresztül írunk a szállásadónak, vagy lefoglaljuk egy másik kifejezett kaminós telefonos applikáción keresztül a szállást. Vannak kifejezett ilyen applikációk, tehát van az úgynevezett Camino Ninja, meg a Buen Camino. A Ninja app az azért jó, mert az útvonalakat mutatja. És nekem az nagyon fontos volt, ugyanis én rengetegszer ugye letértem a hivatalos útról, és tudtam nézni, hogy akkor mennyit kell, és hova kell mennem egyáltalán, hogy visszatérjek a rendes útra.
Hát tudatosan tétére a hivatalos útról?
Igen.
Mert látni akartál valamit? Vagy...
Igen. Nagyon sok esetben, annak ellenére, hogy egyébként én az óceánparti, az úgynevezett Coastal útat jártam végig, nagyon sokszor nem láttuk az óceánt. Tehát bement a másik, a centrális útra, ez az útvonal, és én szerettem volna még az óceánt látni. És
milyen érzés volt az óceánt látni?
Én egyébként is nagyon óceán fan vagyok, úgyhogy Hollandia után a portugál óceánpart fogott meg a legjobban. Hát csodálatos, ilyenkor kikapcsol minden.
És a hullámok elviszik a feszültséget, a gondokat, a bajokat is.
Azért ez nem így működik, maradsz. De nagyon, nagyon szerettem volna, hogyha így működne. Nyilván, hogy is mondjam, bennem volt az is, hogy igen, én most megyek, és akkor ez egyszer eltűnik, tehát, hogy nem lesz végig ott mellettem az óceánpart, mert ugye Spanyolországba érve ott már a városokon belül kell menni. Ezért is próbáltam a portugál részt inkább kihúzni, kicsit többet lenni Portugáliában, mint Spanyolországban, de végül így fele-fele arányban lett.
Hogyan készültél fel? Voltak valakik, akinek egy tanácsot adtak, akiket megkérdeztél, akár szakirodalom, akár bármilyen más személy vagy eszköz?
Igen. Ismerőseim, illetve barátom is megjárta az El Caminót, illetve az interneten is tudakozottam. Tehát nagyon sok ember megosztja az interneten, vannak különböző ilyen Facebook csoportok is, ahol egymással megosztják.
Vannak applikációk is?
Így van.
Milyen nyelven?
Ki lehet választani egyébként, hogy milyen nyelven. Van amelyik magyar applikációt, vagy magyar nyelvű, tehát van egy magyar nyelvű applikáció is, de azt kevesebben használják. Viszont amit említettem, a Buen Camino és a Ninja App, az nagyjából minden nyelven egyébként elérhető, kivéve a magyart, sajnos. Úgyhogy én az angol nyelvű utallattam, igen. Úgyhogy ezt a két applikációt nagyon ajánlom. Mindegyiknek megvan a funkciója. A Buen Camino az megmutatja, hogy melyik szállásokon hány hely van, melyik elérhető.
A foglaltság is netán?
Így van. A Ninja viszont az útvonalakra kifejezetten jó, és felosztja a napokat kilométerekre, és akkor nagyjából egy ilyen ütemezést is beállít, hogy akkor mennyi idő alatt mennyit kell megtenni, meg ilyesmi. De én ezt soha nem szerettem, és nagyon jó, hogy nem is hallgattam erre az útra, igen.
Nagy forgalom van ezen az úton, tehát valaki gyorsabban megy, van, aki lassabban megy, sokan mennek, kevesen mennek. Hogy van ez?
A portugál szakasz egyébként pont emiatt élvezhető, mert nincsenek annyira sokan, mint mondjuk egy Primitivón, vagy egy Északin, vagy egy Francia úton. hogyha viszont Spanyolországba érünk, Redondella felett, az a második, harmadik település Santiago előtt, akkor már elkezd sűrűsödni egyébként az egész, mert ott érnek össze ugye a többi Szent Jakab útvonalak. És ott éreztem, hogy azért sok ember van. Nem ezt szoktam meg ugye a portugál úton, mert tényleg volt, hogy 5 kilométeres körzetemben valószínűleg nem volt senki, de 2 biztos túlzás nélkül. És hát nyilvánvalóan az is közrejátszott, hogy én nem a nyári időszakban mentem, hanem ősszel, az úgynevezett off-seasonben.
Ez tudatos volt?
Igen. Nem igazán szeretem a meleget, de akkor nagyon jól esett, mikor az óceán partján tudtam egyet fürdőzni a napsütésben. Tehát, hogy szerintem a legjobbkor mentem, és ezt az október, esetleg szeptember, de az is még kicsit kérdéses nekem, de ez az októberi időszak, ez szerintem nagyon kellemes. Sajnos a csapadék az sok. Én pont az utolsó ilyen kevésbé csapadékosabb időszakban mentem, de áprilisban is nagyon sokan mennek, akik hasonlóan nem kedvelik ezt a nagyon-nagyon nagy meleget.
Milyen a személy és vagyonbiztonság? Ugye egy szállodák szálláson egy hatalmas teremben sokan vannak, sokféle ember, mindenki mindig megtalálja a saját csomagját, vagy pedig a hűlt helyét esetleg.
Azért azt feltételezi mindenki, hogy egy ilyen helyre olyan személyek jönnek, akik, hogy is mondjam, lelkismeretesek.
És ez a feltételezés be is igazolódik?
Én nekem nem volt negatív tapasztalatom, de sajnos hallottam olyanról, hogy történtek lopások. Ez nagyon elszomorító egyébként, hogy pont egy ilyen helyen. Nekem szerencsére nem volt ilyen.
Most egy személyes dolog. Tudsz egyedül lenni az Istennel? Tehát átéled azt, hogy most, Uram, együtt bandukolunk ezen az úton, együtt lépegetünk, miközben kerülgetjük egymást, kerülgetjük a többi zarándokot. Szóval valamiféle Istennel való együttműködés.
Szükségem is volt ilyen időszakokra, mert ahogy említettem is, volt olyan, amikor letértem erről a hivatalos útról, és nagyon nehezen tudtam visszamenni a sárga nyilas utakhoz, és volt olyan, hogy nem tudtam a telefonomat sem használni, nem volt térerő, teljesen egyedül voltam, de nem magányosan. Ez
nem ugyanaz.
Így van, ezt említettem is, tehát, hogy igen. Ez nagyon... Ez rásegítette arra tényleg, hogy ilyenkor tényleg csak én vagyok, meg a Jóisten, tehát nincsen más, amikor benn vagyok egy ilyen erdőben, magyarként az eukaliptusz szagolom, és akkor azt sem tudom, hogy hol vagyok. Muszáj ilyenkor hinni abban, hogy valaki fogja a kezemet, és vezet, de hogy közben azért ott van az is, hogy magamban is higgyek, tehát, hogy igen, ezt én csináltam. Ezt én hoztam meg. Szóval volt ilyen megélésem.
Következő egy hosszabb kérdés lesz, tehát most felolvasom. Van, aki tisztán csak egy hosszabb kirándulásnak fogja meg az egészet, egyes szakaszokat esetleg busszal, vonattal tesz meg, és nem a zarándokszállás választja éjszakai pihenőre, hanem folyamatosan szállodai szobában alszik. Ők hogyan tudnak kapcsolódni a szándékosan hányatottabb zarándokutakat választókkal? Itt ugye a nagy teremben alvás, erről már szó volt, kevés kényelem, kevés WC mellékhelyiség, aránylag kevés tisztálkodási hely, nyilván sokan horkolnak is éjszaka. Ezeket a kérdéseket próbáld meg úgy megválaszolgatni. Tehát hogyan fogják fel sokan ezt az zarándokutat?
Találkoztam olyan házaspárral, akik végig hotelszobában szálltak meg. Ők spirituálisokból érkeztek az útra. Egy amerikai házaspár volt, bocsánat, kanadai, és ugyanezt kérdeztem tőlük egyébként. Meg nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy én mit éltem meg így ezekben az albergékben. Megmondom őszintén, én szerettem volna egy kicsit szenvedni, ez egy katolikus hozzáállás szerintem, ez bennünk van azért, hogy kicsit szenvedjünk. Én szerettem volna ezt kipróbálni, viszont a kanadai házaspár azt mondta, hogy ők szerettek volna úgy elmélyülni az Istennel való kapcsolatukban, hogy ezeket a testi dolgokat, tehát amik a Maslow piramis alján vannak szükségletek, azok meglegyenek szépen, és ne kelljen ezekkel foglalkozni. Azonban én azt gondolom, hogy ezek is hozzátartoznak ahhoz, hogy erősebbé váljunk, és jobban megnyíljunk a Jóistennek is, önmagunknak is, és másoknak is. Mert ott is merszik meg szerintem ez a fajta kapcsolódás másokkal, a Jóistennel, meg önmagunkkal, amikor már a testi dolgokat is meg kell oldanunk. A testi szükségleteket is úgymond ki kell logisztikáznunk.
Hajjaj, baj van, most kapom jelzést a technikusunktól, Szabó Gábortól, hogy még kettő, azaz 2 perc van hátra, pedig még egy egész sereg kérdés van hátra, nem is tudom most ezek közül melyiket tegyen fel, mondjuk ez, hogy keresem a kérdést. Mit csinálnám másképpen egy következő ilyen zarándok úton?
Hát ez egy... Megint kaptam egy nagyon jó kérdést, így az utolsóként. Mit csinálnék másként? Az biztos, hogy egy másik úton mennék, tehát még egyszer ezt nem szeretném.
Hogy megismerd a másik utat
így
is?
Van. Így van. A másik pedig, hogy talán jobban hinnék önmagamban. Ugyanis voltak olyan helyzetek, amikor azt mondtam, hogy én ezt abba hagyom és hazamegyek, de nem. De én azért vagyok ott, hogy eljussak, de hogy nem a cél a lényeg, hanem tényleg klisészerűen az út.
Tehát, mivel győzted magad, hogy hát akkor ne menjek haza?
Azon kívül, hogy egy nagyon finom bárányt fogok majd elfogyasztani Santiago-ban, azon kívül úgy győztem meg magamat, hogy biztos, hogy megéri majd ez, hogy és szépen fogok visszaemlékezni ezekre a szenvedős pillanatokra is. Se javomra válnak.
Hát össze szívem vérzik, de be kell fejeznem ezeket a kérdéseket, pedig még előttem van jó pár, talán erre majd egy alkalommal sor kerül. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásomat. Kedves hallgatóim, Váralai Lucával beszélgettem a Santiago de Compostela-i zarándokútnak a praktikus gyakorlati oldaláról hallgatói kérdések alapján, amiket a kedves hallgatók fogalmaztak meg. Nagyon köszönöm még egyszer.
Én is nagyon köszönöm.
És nagyon köszönöm azoknak a kedves hallgatóknak, akik a kérdéseket föltették. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt lelkésség.